A Galata levél valószínűleg Pál első levele, amit megírta azok közül, amik ma az igében vannak. És egy különleges, dicsőséges levél az evangélium védelmében. Azt láttuk, és látjuk az igéből, hogy a kereszténységnek a judaizmus a bölcsője. Ugye az első hívők mind zsidók voltak. De ebből a levélből azt is látjuk, hogy majdnem a sírja is lett a judaizmus. Abból származik, abból hozza a gyökereit, de valami teljesen más. És Pál azért írta ezt a levelet, mert az a szövetség, amit Isten velünk köt, az már nem ugyanaz, mint az Ószövetség. Nem azon az alapon járunk Istennel, mint akkor jártak. A judaizmus azt hirdeti, hogy kövess Mózest, és engedelmeskedj a törvénynek. Tegyél erőfeszítéseket. Ha te ezt megteszed, Isten megállt téged. És sok-sok törvény, sok-sok szabály, sok-sok tradíció. De az, amit elhozott számunkra Isten, az valami teljesen új. Teljesen új. És Pál apostol kiáll ezért, amit Krisztus elhozott nektek, az ettől sokkal jobb, hirdeti ebben a levélben és a Galata levélben. Isten vágya az, hogy nekünk ajándékozza az üdvösséget a hitünk alapján, kegyelemből. Ez egy ajándék, nem a törvény cselekvése által. Olyat kapunk Istentől, amit nem érdemlünk meg, amiért nem fizettünk, és soha nem is fogunk tudni megérdemelni. Isten nekünk ajándékozza az ő fiában az üdvösséget. Ugye mennyire más, mint a judaizmus? Mennyire más, mint a törvény? Jézus, amikor eljött, akkor rámutatott, hogy nekem szükségem van egy megváltóra. A törvény elvégezte az ő munkáját, a törvény csak arra volt jó, ugye, hogy ne hazudj, ne lopj, ne csalj, és az összes többi, ne tanúskodj hamisan, tiszteld apádat és anyádat, és mondhatnám mind a 613 parancsolatot. Arra volt jó, hogy eljutasson egy olyan pontra, hogy nekem szükségem van egy megváltóra, hiszen nem tudom megtartani a törvényt. A törvény elvégezte az ő feladatát, elvitt engem Jézusig. És amikor hittem Jézusban, onnantól kezdve tovább léphettem a törvényből. Én nem zsidó hátterű hívő vagyok. Én nem a törvényből jövök. De számomra is a törvénynek már nincs szerepe az én Isten előtti állapotomban. Nem tesz se hozzá, se vesz el abból, ha én cselekszem, vagy nem cselekszem a törvényt. Én egy szeretett kapcsolatban lehetek Istennel. A törvény ezt nem tudta elhozni, de mi hívők, mi egy szeretett kapcsolatban lehetünk Istennel. Ő az apukánk, mi a gyermekei vagyunk. Ezt kaptuk meg ingyen Jézus Krisztusban, ajándékként, a hitünk alapján. Az a probléma, és azért kellett egy ilyen levelet írni, mert voltak tanítók, akik nem ezt tanították. Ma is vannak ilyen tanítók, akik nem ezt tanítják, hanem azt mondták, hogy Jézusban hinni nem elég, hanem még cselekedned is kell. Jézusban hinni az első lépés, és utána jön a többi, mondták ők. Először zsidóvá kell válnod, és meg kell tartanod a törvényt, hirdették ők. És Pál nagyon keményen felállt velük szemben, és ellenállt. Mondta, hogy ez nem így van. Nyíltan szólt, erről szól ez a levél, a Galata levél. Nem kell megtartani a törvényt, hogy valaki üdvözüljön, írja. Ha akarnánk, se tudnánk. És azt írja a Galata 5.1, hogy álljunk erősen abban a szabadságban, amire Krisztus megváltott minket. És nem csak a Galatáknak írja ezt Pál, mindannyiunknak szól. Álljunk erősen abban a szabadságban, amire megváltottunk. Ez a mi szövetségünk Istennel. Az első részben, a Galata első fejezetében láttuk, hogy Pál beszél azról, hogy az ő üzenetében ott van a kegyelem. Utána láttuk az első fejezet második részében, hogy ahogy ő megtért, megtapasztalta a kegyelmet. Ő egy farizeus volt, egy rabbi, aki a farizeusok farizeusa volt. Üldözte a keresztényeket, gyűlölte az egyházat, és mégis Isten őt választotta ki, hogy hirdesse az üdvösség evangéliumát. És azt mondja Pál, hogy hát ha valami kegyelem, na ez a kegyelem. Hogy ő engem választott, mondja. Amit ma meg fogunk nézni, a második fejezetet vesszük át, az arról szól, hogy Pál megvédi a kegyelem üzenetét. Először a vezetők előtt, és utána maga Péter apostol előtt. Megvédi ezt az evangéliumot. Nézzük meg az első két verset. Második fejezet első vers. Azután 14 esztendő múlva ismét felmentem Jeruzsálembe Barnabással, és magammal vittem Tituszt is. Kinyilatkoztatástól indulva mentem fel, és előjük tártam az evangéliumot, amelyet a pogányok között hirdetek, mégpedig külön a tekintélyesek elé, nehogy hiába fáradjak, és hogy eddigi fáradozásom ne legyen hiába való. Pál, ugye beszéltünk már erről, amikor megtért, akkor nem ment el Jeruzsálembe, hanem Isten elhívta őt a sivatagba. 3 évig ott volt Jézussal, ez volt az ő bibliai iskolája, és itt mondja, hogy 14 évvel később, a megtérése után elment Jeruzsálembe. Ugye találkozott a nagykutyákkal, Péter, János, Jakab, az apostolok, és azt írja itt, hogy magával vitte Tituszt. Milyenek a jelentősége? Ez külön említi itt. Ki volt ez a Titusz? Titusz Pálnak egy tanítványa, egy padován. És ő volt az, aki egy görög hátterű, megtért ember volt. Ő nem volt zsidó szülők gyermeke, nem zsidó kultúrából származik. Ő egy görög volt, aki hallotta az üdvösség evangéliumát, és megtért. Válaszolt Isten kegyelmére. És hozza magával Pál, mint egy demonstrációt. Látjátok, vannak görög hátterű, vannak pogány hátterű hívők is. Mennek Jeruzsálembe, hogy beszámoljanak az apostoloknak arról a munkáról, ami Izrael határain túl zajlik. Hogy Isten milyen nagy munkát végez a pogányok között. Ott van vele Barnabás, Titus, Pál, és beszélnek erről a munkáról. Itt van velem Titus, aki nem a törvényből jön. Nem a zsidó ceremoniális háttérből. Ő egy pogány, de megtért és élvezi a Krisztussal való kapcsolatot. Így folytatja Pál, a 3. vers. Még a velem lévő Tituszt, aki görög volt, őt sem kényszerítette senki arra, hogy körülmetélkedjék, a befurakodott áltestvérek kedvéért sem, akik csak azért férkőztek be a közénk, hogy kikémleljék szabadságunkat, amelyet Krisztus Jézusban kaptunk, és itt szolgává tegyenek minket. Pál írja, hogy micsoda nyomás volt rajtuk, Tituszon, a hamis tanítók miatt, a befurakodott áltestvérek miatt, akik azt mondták Titusznak, hogy Titus, te görög vagy, valami még hiányzik a te életedből, először zsidóvá kell válnod. Jó, hogy megtértél, megismerted Krisztus, de körül kell metélkedned. Meg kell tartanod a törvényt. Zsidóvá kell válnod. Ezzel mutasd meg, hogy milyen komolyak a te szándékaid Isten országában. És azt mondja itt Pál, hogy mi ellenálltunk ezeknek, nem engedtünk nekik egy percet sem. Ezek a zsidó tanítók, akik azt mondták, hogy nem elég a kegyelem. Megtértél, nagyszerű. Most jön az engedelmesség, hogy megmutass, hogy valóban komoly a te hited. Megtartsd a törvényt. És így mondja Pál nekik az 5. versben, ezeknek egy pillanatra se engedtünk. Ezeknek egy pillanatra se engedtünk, hogy az evangélium igazsága megmaradjon számotokra. Nem hagytunk nekik teret. Ellenálltunk nekik. Nem vagy hálás ezért? Nem vagy hálás ezért, hogy ezt csinálta Pál? Összes fiúnak nagyon hálásnak kéne lenni érte. Titusznak nagyon hálásnak kellett lenni érte. Hogy Pál nem adta be magát, hanem erősen állt. Nem, mondta. Nincs igazatok, nem helyes, amit mondtok. Mondta ezeknek a tanítóknak. Ha Pál engedett volna, akkor a mi kereszténységünk ma egészen más lenne, mint most. Akkor szombaton találkoznánk. A zsidó szokások szerint élnénk, a törvény alatt, egy csomó vallásosságban, egy csomó törvényben. De ehelyett van szabadságunk Krisztusban. És Pál azt mondta, hogy mi nem engedtünk abból a szabadságból, amit Krisztusban nyertünk. Jézus azért jött, hogy valami újat hozzon, valami egészen újat. Ezért hívják új szövetségnek, nem felújított szövetségnek, hanem új szövetségnek. Mielőtt Jézus eljött, 2 féle ember létezett az ige szempontjából, az ószövetség szempontjából. Volt zsidó, és volt pogány, vagy görög, ahogy az ige más helyen említi. Volt zsidó, és volt görög. Valaki vagy zsidó volt, vagy valaki nem zsidó volt. Ez a 2 csoport volt az ige előtt a szövetség alapján. De amikor eljött Krisztus, és meghalt értünk a kereszten, azt olvassuk az igében, hogy átszúrták az ő oldalát, vér és víz fakadt az oldalából, látva, hogy Jézus valóban meghalt. És az egyház ebből a vérből, ebből a vízből született. Ugye, amikor egy gyermek születik, akkor vér és víz van jelen. És így született az egyház is, Krisztus halálával, ő önmagát adta, és a halálából született valami új. Az egyház, az ő mennyasszonya. Milyen érdekes, hogy Ádám is, amikor mély álomba volt, az ő oldalbordájából készült az ő mennyasszonya. Igaz? És ő az első Ádám, de a második Ádám, Krisztus, az ő oldalából fakadt az egyház. Ez csak Biblia tanulmányozóknak mondtam. Megszületett egy harmadik csoport. Volt ugye a zsidó, volt a görög, és lett az egyház. Lettél te meg én. Az egyház nem egy intézmény, hanem mi. Mi vagyunk a harmadik csoport, a kakuktojás. Már nem zsidó, nem görög, hanem Krisztus mennyasszonyai. Ezért azt mondom neked, hogy ne legyél büszke a zsidóságodra, de ne legyél büszke a pogányságodra sem, hiszen ha Krisztusban vagy, te már egyik se vagy. Ezek a kategóriák már nem igazak rád. Mert aki Krisztusban van, a régi elmúlt, és íme újjá lett minden. Vannak zsidó hátterű hívők, és vannak pogány hátterű hívők. Más helyről jönnek, de ma Krisztusban vannak. És Krisztusban ezek a régi kategóriák már nem számítanak. Milyen furcsa dolog, hogy így valaki Krisztusban van, valami teljesen új lett, és ragaszkodik a régi címeihez, nem? Miért menne vissza valaki a judaizmusba, ha Krisztusban van? Miért menne valaki vissza a pogányságába, vagy a pogányizmusába, hogyha Krisztusban van? Nem értem, hogy miért tennének ilyet. De Pál ellenük szólt, hogy nem megyünk vissza a törvény alá. Mi Krisztusban vagyunk. Nem metéljük körül Tituszt. Ő Krisztusé. Ha te zsidó voltál, vagy pogány voltál, akkor ma ünnepelheted, hogy Krisztusé vagy. Nem az, hogy honnan jöttél, hanem hogy hol vagy most, hogy ő benne vagy. Titusz, körül kell metélkedned, és Pál azt mondta, hogy nem. Nem. Ő Krisztusé. Így folytatja a 6. vers. Azok pedig, akik tekintélyeseknek számítanak, hogy a múltban mik voltak, azzal nem törődöm. Isten nem nézi az ember személyét, azok a tekintélyes személyek engem semmire sem köteleztek. Pál itt rálép néhány tyúkszemre, mert azt mondja, hogy vannak bizonyos tekintélyesek, és az apostolokról beszél, akiket egyesek nagyon magasra tartanak. De hát Isten nem törődik ez ilyen emberi tekintélyekkel. Pál apostol ezzel kezdi, hogy így, tudjátok, én nem tartom őket olyan nagyra, és nem lebecsüli őket, hanem azt mondja, hogy Isten előtt mindenki egyenlő. Valaki nagyon tekintélyesnek tartja őket, de Isten nem személyválogató, hogy valaki többre tartson másnál. Isten előtt minden gyermeke egyenlő. Nem örülsz ennek? Gondold el, milyen jó ez. Nekem van 3 fiam, a Márkó legmagasabb, valahogy így, mostanában sokat nőtt egyébként, kicsit alatta a Dani, és sokkal alatta a Barnabás. Orgona sípok. De nincs kedvencem. Nem szeretem egyiküket jobban, mint a másikat. Nem tartom többre az egyiket a másiknál. Legalábbis igyekszem, hogy ne így legyen. De Isten nem személyválogató. Nem tart egyikötöket többre a másiknál. Ha te Isten gyermeke vagy, ő ugyanúgy szeret téged, mint egy másik gyermekét. Ugyanúgy a kedvence vagy te, mint a melletted ülő tesót. És Pál apostol úgy mondja, hogy itt vannak ezek a látszólag tekintélyesek, de Isten így nem tesz különbséget. Na, ezzel ráléphetett pár tyúkszemre, igaz? És remélem, hogy most is így rálép, mert mi is hajlandók vagyunk így emberi tekintélyt szerint megkülönböztetni embereket. Ez az emberi tendenciánk, hogy így fölemelünk valakit, és másokat meg lenyomunk. A bibliaiskolában voltam, amikor rám bízták nyáron, a nyári szolgálat alatt az áhítatokat, és minden napot úgy kezdtünk, hogy volt egy kis összejövetel, mindenki, aki akkor szolgált, összejött, egy 10-15 perc, dicsőítés, egy kis üzenet, és én adtam az üzeneteket. És egyik reggel készültem, beszéltem, ott voltak a diákok, már úgy kicsit úgy megszoktam ezt a környezetet, és egyik reggel betoppantak a pásztorok. Éppen volt egy vendég, a Mike Harris, aki az első Golgota misszionárius volt Európában, Rod, meg a Paul, az összes pásztor, az igazgató, a Greg Budapestről jöttek be a terembe. Én meg éppen beszéltem. Én úgy elkezdtem félni. Úgy elkezdtem remegni. Mit keresek itt? Menjetek ki! És féltem, hogy olyat mondok, ami majd nagyon bután fog hangzani, hiszen ők micsoda nagy emberek. És ott az alatt a 10 perc alatt elég sok mindent lerendezett Isten bennem, mert rájöttem, hogy nem szabad emberekre néznem, hanem elkezdtem azon gondolkodni, hogy eddig is Isten előtt voltam, most is Isten előtt vagyok, és nem akarok foglalkozni azzal, hogy ők itt vannak. És csak mondtam, amit Isten a szívembe tett. A mi tendenciánk, hogy egyeseket így felmagasztalunk. Ho-ho, ő aztán. Építünk neki egy pulpitust, egy emelvényt, de onnan csak leesni lehet. Onnan csak lefelé vezet út. Ne emelj fel így embereket. Ne emelj fel embereket. Engem sem, tudom, hogy nem teszed, de... Isten előtt egyelők vagyunk. Amikor Nigériába mentem, ott láttam ennek egy bizonyos szempontból egészséges formáját, de sok helyen ez már nem egészséges volt. Amikor a repülőtérre tartott, a repülőtéren voltam már Nigériában, jöttem a kis csomaganyammal, hát feltűnően más voltam, mint mindenki más ott, ugye fehérbőrű, és megállított a vámvizsgálatnál, vagy az, aki ott a bőröndöket ellenőrzi, és nagy morcosan mondta, hogy azon annyi sem ki a bőröndöket. Nyitotta, pakolta, nézegette, és kérdezte, hogy ki vagyok, mi vagyok. Mondom, hogy hát lelkipásztor vagyok. Látnotok kellett volna azt a változást, amin az, ott át... Paszta! Paszta! És mondta, hogy ó, lelkipásztor, becsukatta a bőröndömet, és vihetem a bőröndjeit. Olyan drámai változás zajlott ott le. Csak azáltal, hogy megtudta, hogy én lelkipásztor vagyok. Mintha ott 3 métert nőttem volna a szemében. Nem biztos, hogy ez így jó. Sőt, biztos, hogy ez így nem jó. De viheted a bőröndömet egyébként. Én viszem a tiédet, te meg az enyémet, és akkor megegyeztünk. Isten szemében mindenki egyenlő a gyermekei között. Nincs följebb vagy lejjebb tartozó. És Pál apostol így jön Jeruzsálembe, és azért jön, hogy beszéljen egy témáról. Jön vele Barnabás, jön vele Titus, hogy a törvényeskedés, a törvény szerepéről beszéljen a kereszténységben. Ez a témája. Találkozik a nagy kutyákkal, ugye? És azt mondja itt, hogy ezek a tekintélyesek semmi újat nem tudtak nekem mondani. Amikor elmondtam, hogy mit végez Isten a pogányok között, ők nem tudtak nekem újat mondani. Nem mondták azt, hogy jaj, gyere Pál, te még ezt nem hallottad Jézustól. Pál apostol Jézussal volt 3 éven keresztül Arábiában, a pusztában. Elvégezte ugyanazt a bibliaiskolát, mint a tanítványok Jézus mellett, amikor vele töltöttek az időt. Nem mondtak neki újat, nem igazították helyre. Sőt, amikor elmondta az ő bizonyságát, azt mondták, hogy rajta Pál, folytasd. Hirdesd az evangéliumot a körülmetéletlenek között. Isten használjon téged ez a dicsőségére. Nem állították meg, hanem megáldották ebben. Így folytatja a 7. versben. Ellenkezőleg elismerték, hogy rám van bízva a körülmetéletlenség evangéliuma, mint ahogyan Péterre a körülmetélésé. Mert aki munkálkodott Péter által a körülmetéltek közötti apostolságban, az munkálkodott én általam is a pogányok között. És ahogyan Jakab és Kéfás meg János, akiket oszlopoknak tekintenek, újra egy kicsit itt mondja, felismerték a nekem adott kegyelmet, megállapodásul kezet adtak nekem és Barnabásnak, hogy mi a pogányokhoz menjünk, ők pedig a körülmetéltekhez. Csak azt kérték, hogy emlékezzünk meg a szegényekről. Ez az, amit én igyekeztem is megtenni. Hogyha érdekel ez az időszak téged jobban, olvasd el az Abcsel 15-öt. Volt egy ugyannevezett jeruzsálemi tanács, ennek az eseménynek az összefoglalását mondja el itt Pál, amikor elmondta, hogy mit végez Isten a pogányok között, és az apostolok elismerték, hogy ez a munka Istentől van, menjetek és folytassátok. Ahogy Pétert Isten kiválasztotta, hogy a zsidókhoz menjen, ugyanúgy választotta ki Isten Pált, hogy a körülmetéletlenekhez menjen. Milyen vicces nekem az, hogy a végén azt mondják, hogy de emlékezzetek meg a szegényekről. Ugye a végén ezt így hozzátűzik. Jó, csináljátok mindent így, de emlékezzetek meg a szegényekről. Tudjátok, hol voltak a szegények akkor? Jeruzsálemben. Az volt az a gyülekezet, aki rászorult a segítségre. Tudod, Pál, végezz a szolgálatod, de emlékezz már meg rólunk is. És ez a rész, ez nekem nagyon segít. Nem tudom, hogy látod te, de ez egy nagyon hasznos rész. Mert segít érteni, hogy Isten hogyan munkálkodik az ő egyházában. Itt azt látjuk, hogy mindenki a maga területén nagyon hatékonyan tud szolgálni, ahova Isten állította. Pétert Isten nagyon használta a zsidóság körében, Pált Isten nagyon használta a pogányok körében. És amikor mondták Pálnak, hogy folytasd nyugodtan, vagy végezd ezt a szolgálatot ott, mi meg itt leszünk a zsidóság körében, minket itt használ Isten. Pál, Péter, Jakab és János. Négy kulcs szereplője ennek a korai egyház drámának. Péter, János, Jakab és Pál. És olyan érdekes, mert mind a négyükben más ízt találunk a kereszténységről. Mind a négyen kicsit talán máshogy látták, mást képviseltek, máshogy írtak. Péter, ha olvasod a leveleit, akkor újra és újra kihallod ezt, hogy lelki papság vagyunk, épüljetek fel lelki házzá, ajánljatok fel lelki áldozatokat, Jézus a mi főpapunk. Ő egy ilyen rendről ír, hogy ez a helye a dolgoknak. Ő egy zsidó ember volt, és nagyon áthatotta az ő látásmódja, ahogy írt. Ez a zsidó szemlélet. És bizonyos szempontból értsd jól, amit mondok, ne vidd túl messzire. De ami, hogy Péter látta a kereszténységet, az egy ilyen liturgikus rendhez hasonló. Látta a helyét a dolgoknak. És azt gondolom, hogy hozzá legkönnyebben azok tudnak viszonyulni, akik egy ilyen liturgikus módon közelítik meg a kereszténységet. Mondom, ne vidd túl messzire, amit mondok. És nem teológiáról beszélek most. De vannak olyan gyülekezetek, ahol nagyon fontos a rend. Hogy mindennek megvan a szabott rendje. Tegnap is, amikor volt egy esküvő, és én tartottam. Hát nálunk ez nem mondható el, hogy mindennek megvan a rendje, igaz? Oda jött hozzám egy pap, és kérdezte, hogy hát ki vagy te, mi vagy te, beszélgettünk, és mondta, hogy mi volt a liturgiája ennek a... Nálatok van a liturgia? Mondom, hát az nálunk nincs. Nem tudom pontosan, mire gondolsz. És, de valahol ez fontos, valahol ez kell, valaki így közelít az Úrhoz, és így tud viszonyulni Istenhez. És azt mondom, hogy rendben van ez így. Rendben van ez így. Pál... Ő egy más ízt képviselő, a kegyelem apostola. Ő erről ír. És úgy lecsontozza a dolgokat, hogy ne, beszéljünk a lényegről. Krisztusban szabadok vagyunk. Krisztusban kegyelmünk van. Élvezzük azt a kapcsolatot, amit Isten elhozott. Ő erről ír. Erről szólnak a levelei. Ő áll hozzám a legközelebb. És hozzájuk szerintem az evangéliumi gyülekezetek tudnak a legjobban viszonyulni. Megyünk tovább. A harmadik személy János, ő egy ilyen szenvedélyes apostol. Ugye úgy nevezte magát az evangéliumban, hogy akit Jézus szeret. Igaz? Így nevezte magát. Így ír az ő levelében, hogy akit mi megérintettünk, akivel együtt voltunk, akit hallottunk, akinek megtapasztaltuk a jelenlétét, arról beszélek én nektek. Az élet igéjét, akitől az élet igéjét hallottuk, őről beszélek nektek. Ő volt az, aki víziót látott, és leírta a jelenések könyvét. Ő egy ilyen szenvedélyes apostol. És azt gondolom, hogy hozzá a karizmatikus gyülekezetek tudnak a legkönnyebben viszonyulni. Pont emiatt. Jakab, a negyedik szereplő, ő a praktikum. Nem olyan rég beszéltünk Jakab leveléről, emlékeztek? Hányszor beszélt Jakab, hogy ne csak a szátokkal éljétek meg a kereszténységet, hanem cselekedjetek. Mit számít az, ha valaki azt mondja, hogy hite van, de a cselekedeteiben nem látszik? Tiszta és szeplőtelen kegyesség Isten előtt meglátogatni az árvákat, az özvegyeket, és tisztán megőrizni magunkat a világtól. Ő így látta a kereszténységet. A hit cselekedetek nélkül halott. Hadd lássam az életed, mutass, hogy hogyan jársz Istennel, írta ő. Menj el a szegényekhez, érintsd meg őket, találkozz velük az ő szükségleteikben. Cselekedj, mondja ő. Én most nem teológiáról beszélek, ne értsetek félre. Nem teológiailag néztük meg ezeket a dolgokat, de Jakab gondolkodása az ilyen humanitárius szolgálat, vagy ilyen ökumenikus szolgálatokhoz viszonyul a legjobban, akik mondják, hogy menjünk el, építsünk házat a szegényeknek Afrikában. Vagy működtessünk árvaházakat. Gondoskodjunk az özvegyekről. Cselekedjünk, hiszen olyan sok a szükség a világban. Mennyire más ízt képviselnek, látjátok? Máshogy látták a kereszténységet. És újra mondom, nem teológiáról beszélek, de látjuk a különbségeket. Miért beszélünk erről ennyit, Tamás? Kérdezhetnéd. Azért, mert látjuk, hogy ők felismerték a különbségeket egymásban. És amikor Pálba látták a különbséget, nem azt mondták, hogy Pál, te rosszul csinálod, hanem azt mondták, hogy Pál, folytasd. A maga területén szolgáld Istent. Jakab, te is. János, te is. Péter, te is. Mindenkit a maga területén használt Isten. És azt gondolom, hogy ma is látjuk ezeket a különböző ízeket a gyülekezetekben. Ma is látszanak gyülekezetek, akik más ízt képviselnek ugyanabban a kereszténységben. Vannak Jánosféle, Jakabféle, Péterféle, Pálféle gyülekezetek, ha így mondhatom. Én el tudom fogadni, hogy így van, és Isten bölcsességét áldom érte, hogy így van, mert a különböző ízű, különböző stílusú gyülekezetek különböző típusú embereket tudnak megérinteni. Van olyan ember, aki nagyon furcsa lenne ide betoppannia. De nem furcsa egy más stílusú gyülekezetbe bemenni, és ott érzi otthon magát. Nem a Golgota gyülekezet az üdvözítő, Krisztusban van az üdvösség. És oda vezesse Isten az embereket, ahol lenniük kell, ahol otthon érzik magukat, ahol növekedni tudnak. Krisztus testén belül. Vannak olyan gyülekezetek, ahol füstölő illat van. Ahol zsoltárokat énekelnek. Ahol nincs rövid nadrág, meg gitár, hanem kánon. És valaki így viszonyul Istenhez. Remek. Remek. Tegyék. Én hálát adok, hogy a mi gyülünk nem ilyen. Hogy van más milyen gyülekezet is. Ha szeretik Jézust, és így akarnak viszonyulni hozzá, tegyék. Remek. Tegyék. Én nem tudnék olyan ott lelkipásztor lenni. Szorítana az anyakörv. Vannak Jánosféle gyülekezetek, karizmatikus gyülekezetek, ahol szinte nincs gyüli alkalom, pedig úgy érzik, hogy nem voltak gyüliben, hogyha nem hangzik el profécia vagy vízió. Remek. Legyen. Ha így közelednek Jézushoz, így keresik őt, remek, legyen. Ha az ige szerint teszik, tegyék így. Én is örülök a proféciáknak, nagyon szeretek Istentől hallani. Nekem kicsit fura lenne olyan helyre menni, ahol így nem tudom, hogy mi zajlik. Olyan határtalan. Ez nekem fura lenne. De ha valaki így közeledik Istenhez, így viszonyul Istenhez, az Úr áldja ott érte. Az Úr áldja meg és használja ott. Vannak Jakabféle gyülekezetek, amik a praktikumról szólnak. Bemész és egybe beosztanak egy csoportba. Te ezért vagy felelős, bekerülsz a 10 lépéses programjukba, valamelyik lépcsőbe. Ha így gondolkodnak Istenről, tegyék. Én azt gondolom, hogy mind a 4 íznek helye van a mi gyülekezetünkben is. Hozzám személyesen Pál áll legközelebb. Gondolom, ezt már észrevettétek. De helye van annak, hogyha valaki János lelkületét képviseli, szenvedéllyel. Ezért vannak a koinónia alkalmaink, amikor a lélekre várunk, és várjuk, hogy Isten lelke munkálkodjon közöttünk, és szabadságot adunk a léleknek benne. Várunk Isten lelkére. Vannak Jakabféle programjaink, ugye a praktikum, amikor osztunk ruhákat a szegényeknek, van ez az adakozó napunk. Vagy evangelizációs útra elmegyünk Romániába. Kell, hogy legyen mind ezeknek is helye. Hozd a szerszámos ládádat, valami praktikus dolgot fogunk csinálni. Vagy Péterféle alkalmak, amikor, hát ebben nehéz volt gondolkodnom, hol van a mi gyűlünkben ilyen rend? Talán a gyerek szolgálat. Nem tudom. De a Pál, szerintem az én szívemhez a Pálféle gyülekezet, vagy a Pálféle íz van a legközelebb. Hogy beszéljünk a kapcsolatunkról Jézussal. Szabadok vagyunk az Úr előtt, szabadok vagyunk egymással közösségbe lenni. Nem leterheljük egymást törvénnyel. Nem azt hirdetjük, hogy mit kell, mit muszáj, hanem hogy mit kaptunk Krisztusban. Nem intézményt építünk, hanem szeretnénk mélyebbre menni abba a kegyelemben, amit kaptunk Jézussal. Miért fontos ez? Miért beszélünk erről ennyit? Azért, mert fogsz látni más gyülekezeteket. Látsz olyan gyülekezetek, akik más ízt képviselnek. Pál ízt, Jakab illatot, János atmoszférát. És nagyon fontos, hogy ne kritizáljuk őket érte. Hogy ők miért nem olyanok, mint mi? miért nem vagyunk olyanok, mint ők? Isten ebben a különbözőségben használ minket. És van még egy nagyon fontos, hogy itt vannak ezek a különböző irányzatok, ugye, amit az előbb mondtam, Péter, Pál, Jakab, János féle irányzatok. Nekünk nem Jakab féle gyülekezetnek kell lenni, Péter féle gyülekezetnek, Pál féle gyülekezetnek, nekünk Jézus gyülekezetnek kell lenni. Jézus szíve szerint való embereknek. És ahogy minket akar használni Isten, úgy használjon. Lehet, hogy te a praktikum embere vagy. Csináljunk már valamit. De a melletted ülő pedig egy olyan ember, aki a lelki megtapasztalásra vágyik. És ez számára az Isten tisztelet. És ez rendben van így. Attól helyes egy irány, független attól, amit az előbb mondta, hogy milyen ízt képvisel, attól helyes egy irány, hogy Krisztus az első benne. Ha Krisztus az első benne, akkor az az irány helyes. Ha őt imádják, az ő nevét emelik fel, ha ő van a középpontban. De elmondhatom a másik oldalát is ennek, hogyha van egy hely, ahol nem Krisztusról beszélnek, nem Krisztus az imádat tárgya, nem őről a szól, nekem mindegy, hogy mennyi füstölőt égetnek, vagy mennyi praktikus dolgot csinálnak. Az egy hamis hely, az egy hamis közösség. A mi Urunk Jézus. Ő a királyunk, ő a hősünk, ő a megváltónk, és mi vele járunk. Újra, miért beszélünk erről ennyit? Figyelj oda erre, ez fontos. Az utóbbi időben Isten nagyon megáldott minket, és növekszik a gyülekezet. Vannak közöttünk olyanok, akik több irányból jönnek, bizonyos fajta gyülekezetbe jártak korábban. Nem szabad azt gondolnunk egy percre sem, hogy mi jobbak vagyunk bárkinél. Azon olyan arrogánssá válni, hogy hát látjátok, mi ide jönnek az emberek, mert itt valami történik. Nem vagyunk mi jobbak senkinél. Ha elolvasom az 1 Korintus 1-et, ott azt látom, hogy Isten a bolondokat választja, a világ szemében senkiket, azok, akik nem nemesek. Na, ezt gondolom, ez a Váci gyülekezet. Bocsánat, hogy rád is alkalmazom, de ezek vagyunk mi. Én meg a beszélő szamár, aki néha itt kint van közötted. Így folytatja a 11. versben. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Hoppá! Pál megfedte Pétert, az első pápát. Amikor pedig Kéfás Antiókiába jött, nyíltan szembeszálltam vele, mivel okot adott arra, hogy megfedjem. Péter eljött Antiókiába. Ez fontos, hol van Antiókia? Antiókia Izraeltől északra van, nem zsidó terület, nem Izrael része. Olyan rész, ahol görögök élnek, pogány kultúra van. Péter eljött Antiókiába megnézni, hogy Isten milyen szolgálatot végez ott, és azt írja Pál, hogy én nyíltan szembeszálltam vele. Összeakasztottuk a bajszunkat. Ez az én fordításom. Megfedte Pétert. Itt omlik össze a pápák tévedhetetlenségének elmélete. És így folytatja, mielőtt ugyanis odajöttek néhányan Jakabtól, együtt evett a pogányokkal. Amikor pedig azok megérkeztek, visszahúzódott és elkönönült, mert félt a zsidó származású testvérektől. Péter eljött Antiókiába, és részt vett egy ilyen lakomán. Akkoriban a gyülekezetekben agapé szeretet ünnepeket tartottak, ez azt jelentette, hogy vasárnap az Úr napján összejöttek, és mindenki hozta maga kis ételét, és ezt megosztották, együtt ettek. Aki szegény volt, nem tudott hozni semmit, az is részesedett abból, amit más hozott. Kéne ilyet tartanunk, igaz? Milyen jó lenne. És Péter nagyon élvezte. Ott volt egy görög vidéken, és hozták a disznótorost, hozták a hurkát, hozták a töpörtyükrémet, és Péter együtt evett velük pogány ételeket. A zsidó törvény azt mondta, hogy ne egyél együtt pogányokkal. Ez volt a törvény, ne egyél együtt pogányokkal, ne edd azt, amit ők esznek. De Péter ott volt, és együtt élvezte velük a közösséget, az ételeket, mindaddig, amíg meg nem jöttek Jeruzsálemből, Jakabtól, zsidó testvérek. És amikor meglátta, hogy bejöttek, elment az asztaltól, gyorsan fogat mosott. Én nem, én nekem semmi közöm azok az ételekhez. És amikor látta ezt, Pál megfette érte, hogy Péter, te képmutató vagy. Most visszahúzottál, megijedtél a zsidó testvérektől, hogy mit fognak gondolni rólad. De amíg meg nem jöttek, te élvezted ezeket az ételeket. Együtt ettél a pogányokkal. És Pál megfedi érte. Péter, te zsidó vagy. És te se tartod meg a törvényt. Akkor miért kötelezed arra a pogányokat, hogy zsidó szokások szerint éljenek? Ezt mondja a 14. vers, nézzétek meg. De amikor láttam, hogy nem az evangélium igazságának megfelelően egyenes úton járnak, mindnyájuk előtt ezt mondtam Kéfásnak, Kéfás Péter. Ha te zsidó létedre pogány módra élsz, és nem zsidó módra élsz, akkor hogyan kényszerítheted a pogányokat, hogy zsidó szokás szerint éljenek? Ez a képmutatás. Ez a képmutatás definíciója. Olyanra tanítani valaki mást, olyat mondani valaki másnak, hogy tegye, amit te magad se csinálsz. Mit csinálsz, Pál? Megfeded Pétert? Hűha! De nézzétek meg 15. vers. Mi, akik természet szerint zsidók, és nem pogányok közül való bűnösök vagyunk, mi is bűnösök vagyunk, csak mi zsidó hátterű bűnösök, tudjuk, hogy az ember nem a törvény cselekedetei alapján igazul meg, hanem a Krisztus Jézusba vetett hit által. Ezért mi is Krisztusban hittünk, hogy megigazuljunk a Krisztusban való hit, és nem a törvény cselekvése által. Mert a törvény cselekvése által nem igazul meg egy ember sem. Vannak zsidó hátterű hívők, és vannak pogány hátterű hívők. De azt mondja Pál itt Péternek, hogy nem tett különbséget Isten előtt bennetek a törvény. Hiszen mindnyájan bűnösök vagyunk Isten előtt. Az egyetlen dolog, ami üdvözített minket Krisztusban, az a belévetett hit. Mert a törvény által senki nem igazul meg. Te próbálod megérdemelni Isten áldásait? Lehet, hogy erre azt mondod, dehogy is. De én értem. Próbálod megérdemelni Isten áldásait azzal, hogy mondjuk csendes időzöm. Kicsit máshogy fogalmazom, és akkor lehet, hogy lebuksz. Nem kell föltened a kezed. Azt gondolod, hogy Isten mérges rád, vagy Isten csalódott, hogyha nem töltesz vele időt? Vagy nem áld meg, ha nem csendes időztél? Hogy ő mérges? Vagy bűntudatod van, hogyha nem töltöttél Istennel időt? Mert ha igen, akkor ideje a kegyelemben erősödni. Istennek nem nyerhetjük el a tetszését azzal, hogy dolgokat teszünk, vagy nem teszünk. Mi olyan bűnösök vagyunk, akik hit által igazultak meg. Nem tettünk érte semmit, csak elkezdtünk bízni Jézusban, hogy ő meghalt helyettünk a kereszten. Ez így volt akkor is, amikor újjászülettél, amikor megtértél, és most akár 10 év múlva is, nem tudom mióta vagy keresztény, de ez még mindig így van. Vagy pogány, vagy zsidó háttérből megtért bűnös vagy, aki hit által üdvözült. És a te áldásaid kegyelemből jönnek. Eddig se érdemelted meg, és ezután se fogod, hogy Isten megáldjon. De megfog. Sőt, ha eldöntöd, hogy nem próbálod megérdemelni azokat, fú, hát én fél órát akarok csendes időzni, mert olyan áldások lesznek abból. Hogyha nem próbálod megáldani, vagy megérdemelni, annál inkább meg fog áldani. Próbáld ki. Most nem arra bátorítalak, hogy ne csendes időzz, vagy ne gyere gyűlibe. Nem ezt mondtam. Hanem ne próbálj fizetni érte. Ne próbálj Isten előtt letenni valamit az asztalra. Uram, én nem tudlak lenyűgözni téged. Én ezt felismerem. Én egyszerűen élvezni akarom, hogy a tiéd vagyok. Én tudom, hogy te jó vagy, te szeretsz engem, és köszönöm, hogy meg akarsz áldani. Elfogadom. Köszönöm. Tamás, tudod, mit mondasz? Ez azt jelenti, hogy vétkezhetünk. Hurrá, lehet bulizni! Figyelj rám! A bűn továbbra is kárt okoz nekünk. A bűn lerombol téged, a családodat, a tanúbizonyságodat, az örömödet elveszi. Rombol téged. Ez nem változott meg. De Isten áldása nem attól függ, hogy te mit csinálsz, vagy mit nem csinálsz. Nem azért, mert 20 percet minden reggel csendes időztél, vagy bizonyságot tettél valakinek a buszon, vagy 10 fejezetet elolvastál a Bibliából. Inkább azt mondhatod Istennek, Uram, ha meg akarsz áldani, szükségben vagyok, kérlek áldj meg, ma is. Elfogadom tőled. A bűn többé nem választ el Istentől. Hiszen minden bűnünkért Jézus fizetett, amit elkövettem, amit elkövetek, és amit el fogok követni. Nincs elválasztó akadály Isten és én köztem. Élvezhetem a kapcsolatom Jézussal. De amikor vétkezem, akkor rombolom saját magamat. Én Márkónak, nekünk van otthon egy kandallónk. Ha befűtünk, akkor életbe lép a szabály, kandallóhoz ne közelíts. Törvény? Nem. Jó tanács. De ha Márkó úgy dönt, hogy engedetlen lesz, és ráteszi a kezét a kandallóra, meg fogja égetni. Megégeti őt. Ez amiatt van, hogy megszegte a törvényt otthon, és a szabályt, és én égetem meg? Vagy az én haragom miatt sérül meg őt? Dehogy is. Én nem haragszom rá. Én nem azért állítottam fel ezt a szabályt, mert ez nekem jó. Hanem őt akarom óvni. És hogyha hozzáér a forró kandallóhoz, akkor megégeti a kandalló őt. A saját döntése miatt kárt szenved. Ugyanez igaz ránk, a mi kapcsolatunkra Istennel. Ő már nem mérges ránk. Minden haragot helyettünk Jézus kapott a kereszten. Rázúdult minden haragja Istennek, hogy ne rám kerüljön az, hogy nekem ne a pokolba kelljen menni, hanem a mennybe. Isten már nem mérges rám, de ha én vétkezem, annak következményei lesznek. Megéget a világ, amihez hozzáérek, a forró kandalló. Kárt szenvedek tőle. Ezért Isten mondja, hogy vigyázz, hogyan jársz. Kegyelemben van az üdvösséged, de járj a lélekben, ne testben. Az én választásom miatt történik ez a kár. Mondok nektek egy történetet. Az Ószövetségben van ez. Volt egy király, Bálák, aki nagyon nem csípte a zsidókat, az izraelieket, és amikor jöttek hozzá, ez a nép közeledett hozzá, ő fölbejrelt egy prófétát, Bálámot, hogy átkozza meg Isten népét. Fizetett neki egy csomó pénzt, fölmegy Bálám a hegyre, meglátta Isten népét, és ahelyett, hogy átok jött volna ki a szán, áldás lett belőle. Jön hozzá Bálák, hogy mit csinálsz? Hát én nem ezért fizettelek téged. És mondja, én nem tudtam mást mondani, ezek Isten népeit. Újra fizetett neki, megint jöjjön az átok, de megint csak áldás jött Bálám szájából, és ki volt akadva a király? És mondja, nem tudok mit csinálni, ők Isten népe. Isten velük van, Isten köztük van, Isten értük van. És amikor Bálám kicsit elgondolkodott, ez nagyon fura ez az ember, ez a proféta, azt mondja, hogy én nem tudom megátkozni őket. Nem működik rajtuk. De ők maguk meg tudják átkozni magukat. Küld hozzájuk a te legszebb lányaidat. Öltözd fel őket, nagyon csinosan, küld be őket, és majd ők behívják Izrael fiait a sátraikba. Majd együtt lesznek, és bemutatják nekik majd a bálványaikat. Gyertek, srácok, ez az én Istenem. Akarod őt imádni, és pontosan ez történt, amikor jöttek ezek a lányok, becsábították Izrael fiaikat a sátraikba, és emiatt átkot vont Izrael a saját fejére. Járvány tört ki Izraelben, és ezrek haltak meg. Gyász volt, sírtak, fájdalom volt. Tudod, hogy ez ugyanez az, amit itt látunk ebben, ez igaz ma is. Te igaz vagy Jézus Krisztusban, a hited miatt. Ennél nem leszel igazabb, és kevésbé igaz, ha keresztény vagy. Nem működnek az átkok rajtad. Nem választál semmi Istentől. De a te döntéseid átkot tudnak hozni az életedre. Ha úgy döntesz, hogy a bűn útján jársz, le fogod aratni a következményét. Á, nincs azzal a filmmel semmi gond. Van benne egy pár jelenet, amit nem kéne megnézni, de a nagy része jó, megnézem. Hogy hallgatom azt a zenét, á, tudom, hogy világi, de olyan jót dobolnak benne. Mit tudom én? De a mi döntésünkkel, azzal, hogy hozzáérünk a világhoz, engedjük, hogy a világot érintsük, meg fog égetni minket. Kárt fogunk szenvedni tőle. És micsoda bolond ember az, aki szabad lehet Krisztusban, és mégis a világnak adja magát. Mondom magamnak is ezt. Bálám tanácsa talán a jelen világunkban működik a leghatékonyabban. Még sosem működött ennyire hatékonyan. Olyan sátrakba megyünk, ahol semmi keresnivalónk nem lenne. És az eredménye ennek a kár, a sírás. Menjünk tovább. 17. vers. Ha pedig Krisztusban keresem megigazulást, magunk is bűnösnek bizonyulunk, akkor talán Krisztus a bűn szolgája? Semmiképpen sem. Mert ha valamit leromboltam és ismét felépítem, magam nyilvánítom magamat törvényszegőnek. Mert ha valamit leromboltam, a törvény intézménye lerombolódott számomra azzal, hogy Krisztusba kerültem, de én újra felépítem, mondja Pál. Én intelek titeket, magamat is, hogy ne építsük fel újra azt, ami már egyszer lerombolódott. Ne írjunk új törvénykönyveket. Különösen akkor fontos ez, hogyha vezető vagy. Valakit vezetsz, gyerekeket, itt a gyűliben tanítasz, másokat tanítasz, valakit tanítványozol, hogy ne törvénykönyvet írj. Te magad kegyelemből üdvözültél, úgy jöhettél Krisztushoz, ahogy vagy, és ez ma is igaz. És ezt adhatjuk át, a kegyelem evangéliumát. Amikor Jézus meghalt, a kárpit a templomban ketté szakadt, föntről lefelé, Isten ketté tépte, nincs többi elválasztás ember és Isten között. De valljuk meg, néha mi magunk megpróbáljuk összevarni azt. Ja, van egy kis törvény. Te keresztény vagy? Csendes időz. Minél többet. Olvasd a Bibliádat, ezt így kell csinálni. Így fog megáldani Isten. 8 fejezet minden nap. Vagy mit tudom én. És kész az újabb kárpit. Jaj, Tamás, én azt hittem, hogy jó csendes időzni, most tök ellene beszélsz. Tényleg jó, de nem kell. Nem kell. Ez nem kötelesség, ez egy kiváltság. Én nem azért töltök időt Sárival, mert ő a feleségem is muszáj, hanem ő a feleségem. Hurrá! Kiváltság! Úgy mehetek Isten elé, hogy szükségem van rád. És nem én győzöm meg Istent arról, hogy ő Isten, amikor én csendes időzök, mert neki erre annyira szüksége lenne. Nekem van rá szükségem. Én vagyok szükségben. Uram, nekem szükségem van rád. Ezért jövök ma reggel is. Hadd fordítsam át egy kicsit a kereszténységedet egy parancsolatra, és nevet doktrinának, mert akkor megköveztek érte. Az a parancsolat, hogy élvezd. Élvezd Istent, az Urat, az, hogy szabad vagy, hogy a mennybe mehetsz. Ettől szeretni fogod őt, élvezni fogod őt. Nem egy törvénykönyvet jelent számodra a kereszténység, hanem élvezheted mától a halálod napjáig, és utána tovább a mennyben. Élvezd. Ez a feladat. Haj, Tamás, megint egy újabb nyűg a nyakunkba. Ez úgy hangzik. Egy fontos dolog még, mindig van egy fontos dolog. Hol fedte meg Pál Pétert? Jeruzsálemben? Nem. Antiókiában. A maga területén, amikor Péter eljött arra a területre, ahol Pál szolgált. És amikor Péter elkezdte tanítani, úgymond, az ő viselkedésével a törvénykezést, akkor Pál megfedte érte. Nem ment el Jeruzsálembe, és Pál, én vagyok Pál, elhoztam neked egy hurkát, haragj bele, ha mersz! Nem próbálkozta Jeruzsálemben azon a területen, ahol ő a zsidóság előtt szolgált, kísérteni őt ezzel. Értitek? Értitek a különbséget? Olyan, mintha én elmennék más gyülekezetbe ma, és elkezdeném feddeni őket, kiállnék a pulpitus, hogy nem látjátok, hogy kegyelemből van az üdvösség. Engem Isten arra hívott, hogy itt szolgáljak a Golgatában. Ha valaki ide jön, és itt kezd el törvénykezést hirdetni, beszélni fogok vele. Volt már erre példa, és nem fogok kedves lenni hozzá. Mert én védelek titeket attól, hogy valaki törvényt rakjon rátok, hogy valaki terheket rakjon rátok. Mert nem ez Isten lelke, és nem ez Isten új szövetség, amiben lehetünk. Hanem ő leveszi a terheinket. Meg vagy fáradva, gyere én hozzám. Szomjas vagy? Gyere és így áll. Éhes vagy? Én vagyok az élő kenyér, mondja. Vessétek minden gondotokat ő rá, mert neki gondja van rátok. Ha valaki terheket akar cipelni, akkor az ne ide járjon. Ha valaki terheket akar másokra rakni, az nem lesz az én barátom. És Pál is a maga területén fedte meg Pétert. Nem ment el az ő gyülekezetébe. Így fejezi be az fejezetet. Mert én meghaltam a törvény által a törvénynek, hogy Istennek éljek. Krisztussal együtt keresztre vagyok feszítve, többé tehát nem én élek, hanem Krisztus jön bennem. Azt az életet pedig, amit most testben élek, az Isten fiában való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Én nem vettem el az Isten kegyelmét, mert ha a törvény által van a megigazulás, akkor Krisztus hiába halt meg. Erről még lehetne egy órát beszélni, most ellenállok a kísértésnek. Krisztussal keresztre vagyok feszítve én is. Mi meghaltunk a törvénynek. Ha valaki bankot rabol, jön a terror elhállítás és lelövik, utána már nem viszik a bíróság elé. Nem ítélik el és zárják börtönbe, hanem a temetőbe viszik. Én egy bűnös ember vagyok, de meghaltam a törvénynek. Engem már nem visznek a bíróságra. Én már el vagyok temetve Krisztusban, ahogy mondja a korintusi levél is. Vagy ahogy itt is, hogy én meghaltam Krisztussal együtt. Élek többé nem én, hanem él bennem Krisztus. Ez felszabadító. Ez a szabadság Krisztusban. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. Ez a feladatod mára, meg a következő hétre, meg a kereszténységet hátraelvő részére, hogy élvezd. Élvezd. És hogyha nehéz, mert mindannyian tudjuk, hogy néha nehéz a keresztény járás, az nem veszi el azt a tényt, hogy Isten szeret engem, hogy Isten kegyelme minden nap megújul. Én minden nap nézhetek Krisztusra, és eldönthetem, hogy vagy megsavanyodom, mert nézem a nehézségeket, vagy pedig felnézek Krisztusra, ahonnan az én segítségem jön. És nem engedem leterhelni magam szabályoktól, törvényektől, hanem élvezem őt. Ő az enyém, én meg az övé. Mindannyiunkban van Péter mentalitás. Hogy a törvénynek van egy fogódzója rajtunk még, biztos. Nem áltatom se magam, se téged. De az az imám, hogy Isten vegye ki belőlünk ezt a gondolkodást. És tudjuk élvezni azt, amit megkaptunk. Úgy, ahogy megkaptuk. Jézus, köszönöm, hogy itt vagy közöttünk. És micsoda izgalom neked az, amikor összegyűlünk a te nevedben, Uram. Emberek, akiket te nagyon szeretsz. És mind itt vagyunk együtt, hogy tőled tanuljunk. És köszönöm, hogy tanítasz minket. Uram, az az imánk, hogy vedd ki belőlünk a képmutatást, vedd ki belőlünk a vallásosságot, a törvényeskedést, Uram, és engedd, hogy a szabadságodban álljunk erősen. Abban az örömhírben, amit a kereszt jelent számunkra. Hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És a törvény által nincs igazságom, én egyedül a Krisztusba vetett hit által igazultam meg. Kegyelemből, ingyen, te fizettél érte. Köszönöm neked ezt a gyülekezetet, Uram. És köszönöm a különböző embereket, hogy más-más módon engedsz minket viszonyulni, Uram, hozzád. És más ízt képviselünk, Uram. És olyan jó ez így. Építsd a te testedet, Uram, az egyházat. És dicsőítsd meg magadat, Uram. Az az imánk, hogy ezen a helyen mindig te légy a középpontban. Nem ember. Téged imádjunk, téged emeljünk fel, hogy rólad szóljon az életünk. Te vagy a királyunk, az Urunk, a megváltónk. Hogy nekünk az élet Krisztus. Uram, segíts ebben növekedni nekünk, Uram. Köszönöm ezt a szabadságot, Jézus. Köszönöm ezt a szabadságot. Kérlek, áld meg a közösségünket, Uram, mert ahogy előtted szabadok vagyunk, úgy lesz szabad a közösségünk is egymással, és leszünk képesek szeretni egymást feltétel nélkül. Áld meg a közösségünket, Uram. Hadd szeressük egymást. Hadd áldjuk meg egymást. Áld meg a vasárnapunkat, Uram. Hadd élvezzünk téged, a te jelenlétedet az életünkben. Attól független, hogy mit tettünk, vagy nem tettünk. Te itt vagy velünk. Közel hozzánk. A lelked betölt minket. Akár érezzük, akár nem. Te megígérted, és így van. A tiéd vagyunk, Jézus. És imádkozom, hogy élvezhessünk téged az életünk hátralevő részében, és majd az örökké valóságban is. Most még néha ez így beárnyékolódik, nem látunk tisztán, kicsi homályosan. De ott a mennyben majd színről színre látunk. Úgy várjuk, Uram. De imánk az is, hogy itt használj minket a földön. Elérni elveszetteket. És Uram, imádkozom, ha van köztünk olyan, aki felismerte, hogy neki nincs kapcsolata te veled. Vagy lehet, hogy a vallásban volt. Vagy a törvényből járt. Vagy nem járt ezekben egyikben sem, de nem ismert téged. Kérlek, Uram, hogy érintsd meg az életüket. És most, ma, itt közöttünk tudjanak kiáltani hozzád, hogy Uram, bocsásd meg az én bűneimet. Hadd legyen új életem, ami igazságban és szentségben teremtetett. Hadd legyen újján minden. Köszönjük, Uram, a munkádat közöttünk, és hogy jó vagy hozzánk. Isten, ezt a jóságot szeretnénk élvezni, Uram. Azt írja a Zsoltár, hogy egy nap jobb a te házadban, mint 1000 másút. Milyen igaz, Uram? Azt írta Dávid, hogy én minden napomat az Úr házában szeretném tölteni. Ez az imánk, Uram. Jézus nevében. Amen. Isten áldjon titeket. Ha valaki szeretne imád kérni, nyugodtan jöjjön előre.